az Úr legyen veletek.
És a veletek.
Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: mester, ezeket mind megtartottam korai ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: valami még hiányzik belőled. Menj, add el, amit van, hozz szét a szegények között, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak bejutni Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak és kérdezgették egymást: hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett és folytatta: embernek ez lehetetlen, de az Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekét vagy földjét, százannyit kap most ezen a világon, otthont, testvért, apát, anyát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Ezek az evangéliumi. Testvéreim, mindegyikünk életében vannak és voltak és lesznek is megismételhetetlen pillanatok, amiket nem lehet elszalasztani. Gondoljunk arra a jelenetre, amikor Jézus közeledik Jeruzsálemhez, rövidesen eljön a jeruzsálemi bevonulásnak a dicsőséges pillanata. Jézus látja a várost és megsiratja a Jeruzsálemet, és azt mondja, hogy nem ismertet föl meglátogatásod idejét. Talán ezzel lehet leginkább kifejezni ezeket a kegyelmi pillanatokat, amikben az embernek ott észnél kell lennie, amikor helyesen kell döntenie, és ilyen pillanat volt a gazdag ifjú életében ez a pillanat, amikor vágytól hajtva, a tökéletesség vágyától hajtva oda megy Jézushoz és leborul előtte, és kérdezi, hogy mit kell tennie az üdvösségért. Ez nem olyan magától értetődő, testvérek, mint ahogyan mi azt gondoljuk keresztényként, hiszen mi tudjuk azt, hogy bár az Isten országa, az üdvösség nem az ő részéről van veszélyeztetve, hanem a mi részünkről, mindegyikünk tudja ezt, ennek következtében tudjuk azt is, hogy az Isten országa az mindig, az üdvösség az mindig ingyenes lesz, azt nem lehet megvenni, nem lehet kiérdemelni, de azt is tudjuk, hogy az embernek tettekkel kell alkalmassá válnia az Isten országára. Jézus korában ez nem volt ilyen egyértelmű, a zsidók fölfogása szerint ugyanis az úgy volt, hogy az, aki üdvözül, azért üdvözül valaki, mert zsidó. A farizeusok szektája, vagy a farizeusoknak a csoportosulása volt az, amelyik elhintette Izraelben azt a gondolatot, hogy az embernek tennie is kell valamit az üdvösségért, nem fog automatikusan üdvözülni valaki azért, mert Ábrahám ivadéka, és éppen ezért kérdezi meg a gazdag ifjú is Jézustól, hogy de pontosan mit is kell tenni. Hiszen a farizeusok számára a 613 törvény és rendelkezés volt az, amit be kell tartani ahhoz, hogy az ember üdvözülhessen, de ezt az átlag ember nem tudta megtenni. A gazdag ifjú tehát azt kérdezi Jézustól, hogy mik azok a konkrét parancsok, amiket megtartva az ember üdvözülhet. És Jézus felsorolja a 10 parancsolatnak az utolsó 6 parancsolatát, a fele barátra vonatkozó törvényeket, és azt mondja az ifjú, hogy mindezt én korai ifjúságomtól kezdve megtartottam. És akkor van itt egy fordulat, testvérek, ami számomra olyan kedves, azt mondja Márk evangélista, hogy ekkor Jézus ránézett és megkedvelte. Ott olyan kifejezés áll, testvérek, mert hogy rövidesen aztán azt mondja az evangélista, hogy körülnézett, és az Úr Jézus máshogy nézett körül, mint ahogyan ránézett a gazdag ifjúra. Ott egy olyan kifejezés van, ami azt jelenti, hogy a vesélyébe látott ennek az embernek. Meglátta őt teljesen mezítelenül, meglátta őt teljesen pűrén, úgy, ahogyan csak Isten lát bennünket, és fölfedezi benne azt, hogy neki még valami hiányzik. Na a testvérek, ez az embernek a hivatása. Ez az egyszerű és megismételhetetlen dolog, amit nem tud pótolni senki más sem. Nyilvánvaló az Isten mindegyikünket olyan útra hív, amin keresztül ő hozzá lehet eljutni. Mindegyikünknek van hivatása itt a Földön, mindegyikőtök, aki házasságot kötött, akinek családja van, mindenki, aki választott magának hivatást, mindegyikünket Isten ezen keresztül tud önmagához eljuttatni, mert az ember számára Isten pótolhatatlan, Isten nem lehet helyettesíteni mással. És a gazdag ifjúnak ez lett volna az útja, hogy eladjon mindent és kövesse Jézust. De ő meg volt kötözve a vagyona által, nem volt szabad, mert a vagyona megfogva tartotta őt. Testvérek, ez a történet nagy karriert futott be az egyházban, a világban. Gondoljunk csak arra a kopt parasztra, Antarra, aki ott áll a templomban, akkor nem ültek a templomban, hanem végig hallgatták azt az órás, másfél órás prédikációt, amivel tanították őket. Írni, olvasni nem tudott, de amikor meghallotta ezt a történetet, akkor ott hagyta a misét, nem is várta végig, elrohant, gondoskodott a húgáról és szétosztotta a vagyonát, és elindult befelé a sivatagba, mert megszólítva érezte magát. Aztán ott van Szent Ferenc, aki meghalva ezt a történetet, fölismeri a szegény Krisztust, és elkezdi a szegény Krisztust követni olyan vehemenciával, hogy az általa létrehozott rendből ügyesen a testvérei ki akarták őt zárni. Mert hogy a nincstelenséget nem lehet intézményesíteni, Ferencnek a hivatása a nincstelenségre, ez nem lehetett tömegesíteni, erre nem lehetett mozgalmat építeni, mert ez egyéni, neki szóló meghívás volt. De azt mindegyiküknek tudnia kell, hogy ez a történet kiiktathatatlan a Szentírásból, nem csak a hatás története miatt, hanem azért, mert az egyházunk azt tanítja, hogy ott van három parancs, a szegénységnek, a tisztaságnak és az engedelmességnek a parancsa, ami ránk Krisztus hívőkre, Krisztus követőkre vonatkozik. Ezek nem tanácsok, testvérek. Ezzel mi ilyen eufémizmust követünk el, amikor azt mondjuk, hogy a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség az tanács. Az parancs, testvérek, amit a Krisztus hívőnek meg kell tartania, természetesen a saját életállapotának megfelelően. Aztán természetesen megdistingváljuk a dolgot, és inkább nem mondjuk magunkat gazdagnak, nehogy a szegénységet valamilyen módon az életünkben érvényre kellene juttatni. Azt mondja a Szentírás, nem egy helyen, rengeteg helyen, amit az Ószövetség így fogalmaz meg, ha megvan a betevő falatod és megvan a ruhád, akkor elégedjél meg vele. Ehhez képest mi tobzódunk a javakban, és nem tudunk megelégedni. És éppen ezért csatolta ehhez az evangéliumhoz az egyházunk ezt a mai olvasmányt a bölcsesség könyvéből, amit Salamonnak tulajdonít a szent hagyomány, mondván, hogy Salamon volt az, akitől Isten megkérdezte, hogy mit kíván magának, és ő nem hatalmat, nem az ellenségeinek a vesztét, nem pénzt, nem egészséget kért, hanem bölcsességet kért. És azt mondja a mai olvasmány, hogy a bölcsességgel együtt mindez, minden más jó is az övé lett. Bölcsességgel tudjuk fölismerni, testvérek, a meglátogatásunk idejét, tudjuk fölismerni azt, hogy mi az, ami egyszeri és megismételhetetlen kincs az életünkben, és vagyunk képesek igent mondani az élő Istenre. Nyilvánvaló, testvérek, hogy vallásossággal nem lehet üdvözülni. Pusztán az, hogy az ember eljár templomba és betartja a vallási előírásokat, ez még nem hit. Mert hogy nézzük meg, hogy hány irgalmatlan ember van közöttünk, hány kegyetlen keresztény ember van, aki kegyetlen mindenkihez, magához is és másokhoz is, mert pontosan az, ami a mai evangéliumban elhangzik, azt érti félre, azt nem érti meg. Azt mondja az Úr Jézus, hogy Istennek minden lehetséges. Azon azonban nagyon sokat kell elmérkedni, és kérni kell a bölcsesség lelkét, hogy megértsük, hogy mit jelent az, hogy Istennek semmi sem lehetetlen, hogy Istennek minden lehetséges. Ez nem olyan, testvérek, mint az emberi korlátlanság, mint az embernek a féktelensége. Isten nem képes mindenre, csak arra, ami az üdvösségünkre szolgál. Isten képes arra, hogy végignézi az ő fiának a halálát, képes végignézni, együtt szenvedni velünk, amikor kínlódunk a magunk életében. Nem képes Isten arra, hogy mint rossz szülő átvállalja magára azokat a feladatokat, amiket nekünk kellene megoldani. A szemem előtt látok olyan családokat, ahol a szülő magára vállalja a gyerekének a feladatait, így aztán önállótlanná teszi, teljesen magához köti a gyermekét, így aztán életképtelenné válik. Isten erre nem képes. Isten nem képes megváltoztatni, és nem is akarja megváltoztatni az általa létrehozott természeti rendet, azt a világot, aminek a szabályait ő állította föl a teremtéssel, ahhoz a világhoz ő maga is igazodik. Ennek következtében a megtestesüléskor nem volt külön útja Istennek, neki is meg kellett halnia, ugyanúgy, mint ahogyan nekünk. Ugyanúgy killódva jött világra, mint ahogy a mi is, mert igazodik Isten az általa létrehozott világhoz. Mert az Isten nem gátlástalan, hanem az Istennek minden lehetséges, ami az üdvösségünkre van. És az a baj, hogy amikor vallásos valaki, akkor ezt megtanulja, és ha nem, nincsen benne élő hit, nincsen belső ragaszkodás, nincsen belső kapcsolódás az Istenhez, ha nem jár együtt Istennel, mint ahogyan a szerelmes együtt jár a szerelmével, akkor előbb-utóbb Isten ellen fog fordulni. Akkor lesz az, hogy megsértődünk Istenre, amikor olyasmi történik körülöttünk, ami fájdalmas, vagy ami elviselhetetlen még nézni is. Ilyenkor aztán az ember Istent okolja, mondván, hogy neki minden lehetséges, akkor miért engedi meg? Ilyenkor szoktunk ilyen ostoba kérdéseket föltenni, hogy hol volt Isten Auschwitzban, vagy Recsken, hol volt Isten a pandémia idején, hol volt Isten akkor, amikor anyámat ápoltam, vagy hol volt Isten akkor, amikor engem megaláztak. És azt kell mondani, hogy velem együtt volt, velem együtt részesült mindenben. Szóval nagyon fontos azt megérteni, testvérek, gazdag ifjú vallásos volt, de nem volt belső ragaszkodása az élő Istenhez. A vagyon fontosabb volt, az elfoglalta a helyét, az Istennek a helyét az életében, a szívében, mert az fontosabb volt az üdvösség reményénél. És azzal kellene szembenézni, testvérek, hogy nekünk milyen ilyen bálványunk van. Mert lehet bálványozni a vagyont, mint ahogyan sokan teszik, de lehet bálványozni az egészséget, mint abban sokan beleesnek, lehet bálványozni a gyermeket, a házastársat, a karriert, sok mindent, és ez mind Isten helyére tud törni az ember életében, helyettesíteni tudja Istent, és ez maga a kárhozat. Az egyházatyák azt mondják, hogy a gazdag ifjú akkor, amikor leverten távozik, akkor a kárhozat útjára lépett. Nyilván nincsen az egyházatyáknak sem beletekintése Isten üdvözítő akaratába vagy tervébe, de az mindenképpen figyelmeztetés, hogy akkor, amikor nem ismerem föl a meglátogatásom idejét, amikor elhalasztom az Isten látogatását, már pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy amit egyel tesztek a legkisebbek közül, azt nekem teszitek, és amit egyel nem tettetek meg a legkisebbek közül, azt nekem nem tettétek meg. Szóval, amikor az ember nem ismeri föl az előtte álló Jézust, és átlép rajta, elmegy mellette, akkor ez vissza nem fordítható dolog, testvérek. És úgy járunk, mint a balga szűzek, akiknek nincsen elég olaj a lámpájukban, és az ajtó pedig bezárul. Az ember élete az időhöz van kötve. Van egy pont, amikor meg kell állnunk az Isten előtt, ahogy a Szentlecke mondja, hogy meg kell állnunk ő előtte, akinek számadással tartozunk, ahol nyilvánvalóvá lesz, hogy itt volt, és én nem vettem észre. Itt állt előttem, és én mást fontosabbnak tartottam. Meghívott engem, de én a vagyonomat választottam, vagy választottam a karrieremet, vagy választottam vagy másik embert, ő helyette. Az üdvösséget félve és remegve kell munkálni. Mégpedig azért, testvérek, mert az ember könnyen visszautasítja az irgalmat. Azért szoktam a Szent Mise elején a bűnbánat imában ezt mondani, hogy Isten irgalmát föl tudjam ismerni és el tudjam fogadni, ahhoz bűnbánatot kell tartani, mert nem magától értetődő, hogy az ember el tudja fogadni a kegyelmet. Nem magától értetődő, hogy az ember el tudja fogadni Isten szeretetét. Naív emberek szokták azt mondani, hogy a végtelen szeretetet nem lehet visszautasítani. Nézzetek Júdásra, vissza lehet utasítani. Nézzetek a farizeusokra, akik visszautasítják a köztük lévő isteni szeretetet, visszautasítják az irgalmat, mert ők elszámolást akarnak. Akkor, amikor valami sérelem éri az embert, akkor meg kell küzdenie magával, testvérek, mert mi bosszút akarunk. A bosszúból, a bosszú vágyból merítünk nagyon sokszor erőt, a bosszú álló Isten képével vigasztaljuk magunkat, hogy majd jól rá fog faragni az, aki nekem ártott. Ehhez képest az Úr Jézus az irgalmazó Isten hirdeti meg, de az irgalmazó Istennel nem könnyű együtt élni, nem könnyű összebútorozni azzal az Istennel, aki képes megbocsátani az én ellenségemnek is, annak, aki ellenem vétett. Persze mi egy kipárnázott világban élünk, akik templomban járunk, általában olyan társadalmi réteghez tartozunk, akik megtanultunk gondoskodni magunkról, akik képesek vagyunk arra, hogy úgy a nagy tragédiáktól, mármint a környezeti tragédiáktól meg tudjuk óvni magunkat. Nagyon nagy sérelmek nem szoktak minket érni, legalábbis addig, amíg nincsen háború, vagy nincsen valamiféle olyan emberi katasztrófa, aminek aztán áldozatai leszünk, ahol fölsülünk a magunk kis békéjével, de azért azt mindegyikünk el tudja képzelni, ha nem, akkor ezért kell szép irodalmat olvasni, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember tényleg szembe kerül a bosszú vágyjal, azzal, hogy Istentől azt várom, hogy torolja meg. És ekkor derül ki az, hogy én hívő vagyok, vagy csak vallásos vagyok, ekkor derül ki, hogy az élő Istenhez tartozom-e, vagy valami bálványt készítettem magamnak a saját képemre és hasonlatosságára. Úgyhogy testvérek, ez a gazdag ifjú történetem azon túl, hogy az egyik legismertebb történet és a legnagyobb karriert futotta be az egyházi spiritualitásba, a keresztény spiritualitásban, azon túl azt gondolom, hogy mindegyikünkhöz szól. Abból a szempontból, hogy egyszerűbb azt mondani magunknak, hogy mi nem vagyunk gazdagok, így aztán ránk nem vonatkozik ez a parancs, amit Jézus a gazdag ifjúnak tesz, mert ez parancs, testvérek, nem olyan értelemben, mint az ukász, hanem olyan értelemben, hogy valami olyan ösztönzés, valami olyan egyszerű és megismételhetetlen fölhívás, amit nem lehet visszautasítani az üdvösség veszélyeztetése nélkül. Mindegyikünknek valamilyen módon választ kell adni erre a kihívásra, hogy az Úr Jézus egyértelműen az övéinek övéit a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség útjára hívta. Az engedelmességet mindegyikünk meg tudja tapasztalni, hiszen aki házasságban él, vagy családban él, az naponta találkozik az engedelmességnek a kötelezettségével, hogy igenis a férjnek, a feleségnek engedelmeskednie kell a másiknak, a szülőnek engedelmeskednie kell a gyerekének, és a gyereknek engedelmeskednie a szüleinek. Ez ugyan magától értetődő. A tisztaság is magától értetődő, hiszen aki házasságban él, az pontosan tudja, hogy mit is jelent az, hogy ő elkötelezte magát egy másik ember mellett, és a másik emberhez való hűsége jelenti a tisztaságot. De a szegénység olyas valami, testvérek, amivel naponta az embernek küzdködnie kell, hogy, és tulajdonképpen a Ferenc pápa pontosan erről beszél állandóan, amikor környezetvédelemről beszél, a pápa beszéde az nem zöld beszéd, hanem az evangéliumból fakadó fölismerés, nevezetesen, hogy az embernek korlátoznia kell magát, különben veszélyezteti a többieket. Az emberiségnek, az emberiség gazdagabbik felének, tehetősebb felének, mint amire mi vagyunk, ahová mi tartozunk, korlátoznia kell magát, különben elpusztítjuk a többieket. Ezt jelenteni az a szegénység, amire mindegyikünk kötelezve van, hogy megfontolni, hogy még kell-e vásárolni, még arra is szükségem van-e, hogy még muszáj-e valami újabb kütyűt, ketyerét beszerezni, vagy az ember fékezi saját magát. Szóval akkor, mikor mindezt halljuk, akkor érvényesül az, amit a mai Szentlecke olyan gyönyörűen fejez ki. Az egyik legszebb rész a Szentírásban az, ami elhangzik Isten igéjéről, hogy Isten szava eleven átható és minden kétélű karnál élesebb, behatol a lélek és a szellem, az íz és a velő gyökereig, megítéli a szív gondolatait és érzéseit. Talán láttatok már olyan képet, ahol Krisztus az ítélő bíróként ott ül egy szivárvány tetején, ítéletre emeli a kezét, és a szájában ott van a kard. Az erre a helyre utal. Pilinszky azt írja magáról, hogy amikor vitték ki a frontra, illetve menekültek az oroszok elől, vagonra adták őket fegyvertelenül, ő igazi idealistaként, értelmiségiként egy zsák könyvet vitt, hátizsák könyvet vitt magával. Aztán ahogyan egyre jobban fogyott a remény körülöttük, ahogy egyre nyilvánvaló volt a teljes tehetetlenség, úgy kezdte kidobálni a vagomból a könyveket, mert azok fölöslegessé váltak, azoknak a súlya az elveszett, legfeljebb csak fizikailag nehezedett a vállára. És egy könyv maradt meg végig, az a Szentírás, amelyik mindig eleven és átható, testvérek. Ezért kellene az Isten igéjéhez visszakullognunk, mert mi is keressük azt, hogy mi az, ami a boldogulásunkra van, mi az, ami üdvösségünkre van, és mindenféle pótszert szedünk össze, pedig itt van Isten igéje, mindegyiküknek rendelkezésre áll, azért, hogy aztán abban megmártózva, abban, annak a tükrébe beletekintve, annak az ítéletét tudomásul véve az ember változtatni tudjon az életén. Isten igéje ugyanis eleven átható, megítéli a szív és a lélek dolgait. Megítél minket is, és éppen ezért egy könyvet el lehet olvasni, az nagyon jó, meg van írva kétszer, háromszor, esetleg ötször, de aztán unalmassá válik, mert már az ember kívülről tudja. Én nem tudom a Szentírást úgy olvasni, hogy ne vennék bele, benne észre olyas valamit, amit eddig nem láttam meg benne, amit eddig nem vettem észre, ami eddig elment a fülem mellett, mert ez az Isten igéje, ez nem pusztán emberi beszéd, ez nem valakinek az okossága, hanem ez magának Istennek a bölcsessége. És most hallottuk Isten igéjét, szólt hozzánk, és most megkapjuk hozzá táplálékot, hogy tettekre is tudjuk váltani azt, amit Isten igéje mondott nekünk. Amen.